Igyekeztek nyugtatni az amerikai pénzügyi vezetők, Janet Yellen pénzügyminiszter, illetve korábban Joe Biden amerikai elnök, hogy az SVB, vagyis a Silicon Valley Bank csődje nem rengeti meg majd az amerikai pénzügyi rendszert. Hát lehet, hogy nem rengeti meg, vagy majd meglátjuk, hogy megrengeti-e. Minden esetre olyan következményei vannak, hogy a Credit Suisse, az egyik nagy óriás bank, 54 milliárd dolláros hitelért folyamodott a svájci központi bankhoz, mert hogy nagyon úgy tűnik, hogy globális bankválsággal kapcsolatos félelmek erősödnek fel a tőzsdén. Tegnap a Credit Suisse 25%-ot zuhant a tőzsdei kereskedésben. De akkor vissza az amerikai történethez. 2008-ban egy nagy hitelpiaci válság alakult ki az amerikai pénzügyi rendszer miatt, és utána az úgynevezett Dodd-Frank törvény 2010-es elfogadásával hát úgy tűnt, hogy a pénzügyi szektornak a helyzetét megpróbálják komolyabb előírásokkal stabilizálni, de ha ez megtörtént, akkor hogy nem használt most a Silicon Valley Banknál, vagy egyáltalán ez volt a probléma? Kérdezem Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót. Szervusz, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek! Igen, tulajdonképpen a nehéz kő elrepült, és ki tudja, hol áll meg, tehát pillanatnyilag a globális pénzügyi rendszer szereplői, politikusok, kormányzati emberek abszolút mértékben riadó készültségben vannak, hogy vajon mi történik ebben a szektorban. Ugye, amit említettél, valóban megtörtént ez a bizonyos Dodd-Frank törvény, ez elég keményen igyekezett megelőzni azokat a kritikus kockázati helyzeteket, amelyek ugye lehetővé tették a 2008-ban kirobbant gazdasági, lehet nyugodtan azt mondani, világválságot. Nos, egészen 2018-ig tartott ez, amikor is a lobbisták nagyon kemény törekvései és sok-sok millió dollár eredményeképpen a Trump kormányzat idején ezeket a lazításokat, illetve ellenőrzéseket előíró rendeletet, törvényt visszavonták, és csak meghagytak belőle jó néhány elemet, de pont erre a szegmense, amelybe a Silicon Valley Bank tartozott, gyakorlatilag sokkal kevesebb olyan kockázati tényező előírása vonatkozott, amely korábban már valószínűleg a vészjelzéseket leadta volna a piac szereplőinek, illetve a regulátoroknak. Szóval a háttérben ez mindenféleképpen meghúzódik, és hozzátartozik a képhez, hogy a COVID időszakban a tech szektorban megugrott üzleti lehetőség és a erősen meghízott bevételek, azok a Silicon Valley Bank számára is a letéteket jelentős mértékben megnövelték, állítólag háromszorosára nőtt a betétállományuk ebben az időszakban, és ezt követte az a periódus, amikor is ugye az inflációs hatásra, a különböző akár központi, tehát a Fed által diktált kamatemelések hatására az ilyen középrégióba tartozó bankok számára is hirtelen a rendelkezésükre álló kötvények és más akár kincstárjegyek mobilizálása nehézségekbe ütközött, és hát ha nem is minden elemét tudtam felsorolni ennek a helyzetnek, de jó néhány elem ez volt abból a kosárból, amiben ez az ügy tartozik.
Ez okozta tulajdonképpen a banknak a csődjét, tehát hogy nem volt megfelelő mennyiségű, ahogy szokták mondani, likviditás, a magyarán szabad készpénz áram, ahogy az aktuális kötelezettségeit tudja teljesíteni?
Igen, hirtelen ebben a helyzetben találta magát a bank, amely ugye azért nem egy kispályás játékos volt, hiszen 40 éve működött, és ugye a neve is mutatja, hogy abban a szektorban jeleskedett elsősorban, amely a Silicon Valley térségben működő cégeket, kis- és középvállalatokat is magába foglalta. Szóval ők keveredtek ilyen helyzetbe, hozzátéve ehhez, hogy ugye maga az egyik vezetője ennek a banknak annak idején élharcosa volt a lobbizásnak, az ellenőrzési szabályozást visszavonó folyamatban, úgyhogy ők éltek azzal a lehetőséggel, ugye, hogy a központi ellenőrzés, ha úgy tetszik, a bankfelügyeleti ellenőrzés az jóval lazább volt, mint 2018 előtt. Úgyhogy ebben a szituációban aztán ugye bekövetkezett még jó néhány más elem is, és hozzá kell tenni, hogy minden szakértő most megpróbál valamiképpen fogást találni ezen az ügyön. Hadd emeljek ki egy igen ismert milliárdost, hedge fund menedzsert, Ray Dalio-t, aki a Bridgewater alapítója és sikere vivője, most már ilyen senior pozícióban a véleményét is nagyon gyakran közzéteszi, és felhívja a figyelmet arra, hogy mindez a helyzet, ami most megtörténik, ez megspékelődik azzal, hogy már ugye minden összefüggésben van a jövő évi amerikai elnökválasztásokkal, ugye az Egyesült Államok Kína konfliktusával, természetesen az Egyesült Államok NATO Oroszország konfliktussal Ukrajna ügyében, úgyhogy ő a maga részéről a következő két évet meglehetősen kockázatosnak ítéli meg az üzleti szegmensben, és hát főleg ugye a pénzügyi szegmensben.
Csak nagyon röviden, lehetett arról hallani, hogy a Silicon Valley Banknak a csődjét végül a magas kamatok okozták, ami egészen furcsa hangzású, mert hogy azt gondolja az ember, hogy a magas kamatok jók egy banknak, hiszen magasabban tud hiteleket kibocsátani, ilyenkor keletkezik a többletbevétele. Nem lehet, hogy itt is voltak olyan spekulációk, amelyek később derülnek ki, mert korábban bizonyos banktípusok számára pont ez a Frank Dodd törvény a 2008-as válságból tanulva megtiltotta a tőzsdei spekulációt. Nem lehet, hogy inkább ez vitte el a banknak a készpénzét?
Szerintem azzal találtad fején a szöget, hogy később majd még sok minden kiderül, mert egész biztos lesznek itt törvényhozási vizsgálódások, akár még a ügyfelek részéről, akár csoportos perek is, hiszen érdekes módon nem sokkal a csőd előtt a bank vezetői jelentős bónuszokat vettek föl a maguk számára, szóval nem tiszta és nem világos nagyon sok minden még ennek a hátteréből. Az valószínűleg viszont stabilan megjelent, hogy az ő számukra annak a birtokukban lévő értékpapír csomagnak, kötvényeknek, kincstárjegyeknek az értékesítése, ha úgy tetszik, készpénzre váltása, az ráfizetésessé vált, és részben ez is vezetett a helyzethez, a csődhöz. Egyébként ugye 210 milliárdosra írják a sajtóban azt a tőkemennyiséget, amellyel valójában a bank rendelkezett.
Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Minden jót mindenkinek!